Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Lízjői kis Szent Teréz 1887-es római szentívi zarándoklata nyomában járva. Páter Vértes Ajai László írása. Járom az utat, és immár 25 éve Róma útjait járom. Ez a példátlan lehetőség kötelez is, hogy nyitott szemmel járjak, és az arra érdemes látnivalóról beszámoljak és át is adjam, ha lehet írásban és hangban a rádiónk adta fórumokon. Múlt vasárnap délelőtt nyakomba szedtem a várost, és a Via del Corzon betértem a Cipolla palotában kialakított új múzeumba, hogy megálljak Marc Chagall híres fehér feszülete előtt. Csodálatos volt közvetlen közelről szemlézni az eredeti alkotást, és megint csak hálát adtam a Teremtő Istennek, hogy ezt a nagy művészt ilyen nemes lelkülettel áldotta meg, mert a népét támadó brutális pogrom után nem ítélkezik, nem vádol, hanem a keresztre szegezett názáreti zsidó Jézusban fölemeli mindenki fájdalmát a magasságbelihez. De még volt valami a tarsolyomban, amit ismeretlen feladatként kellett becserkésznem. Évekkel ezelőtt vettem egy különleges olasz nyelvű római útikönyvet, amelynek címe Di qui passo, erre járt, alcíme pedig Róma utcai feliratainak nyomában. A mostani szent év kezdetének lelkes hangulatában emlékeztem, hogy valahol a város közepén van egy utca. A könyv ezt pontosan említi, ahol egykori szálloda falán emléktábla őrzi Lízjői kis Szent Teréz római zarándok útjának állomását. Róma utcái tele vannak ilyen emléktáblákkal, amelyek megemlékeznek a történelem különféle időpontjain ideérkezett híres emberekről. Valahogy úgy, hogy kicsikét kiírják a történelmet a házfalakra, és ilyeténképpen egy ártatlan kis séta már is elemi erejű történelmi lecke. A magyar embernek megható felnézni a márványtáblára a Via Veneto 24 száma alatt, és olvasni a sorokat, hogy itt lakott e szállodában Ady Endre a magyar nemzet vágyainak és álmainak sors költője. De sorolhatnám Michelangelo, Thomas Mann, Mozart, Verdi, Stendhal, Keats, Ibsen, Gogol, Andersen, Dante neveit is. Ja, mondhatod, ha egyszer minden út Rómába vezet? Éppen ezért is kell időnként utána eredni a dolgoknak és hagyni, hogy elmondják a magukét. Mint most a kicsi Terézkének. Jól lehet ismerős a történet, de azon a helyen még nem jártam. Amint kiderült, jártam én, csak épp észrevétlen haladtam el Terézke szobra alatt. Indoláskor a táskámba kanyarintottam Teréz önéletrajzát, s mint kiderült, ezt nagyon is bölcs sugallatra tettem. Via del Capo le Case. Hívják az utcát e furcsa névvel, s talán a félét jelent, hogy ház, fok, utca. És hogy merre is van? Bent a római belváros sűrűjében, arányos távolságra a spanyol lépcső és a Trevi kútja közt. A sarokról, mert Terézka ház a saroképület, éppen rálátni a spanyol tér hatalmas oszlopra emelt, szepőtelen fogantatás szobrára. S mert az utca lejt, fölfelé a Barberini térre lyukadnánk ki Bernini mester kagylóból vizet köpő titónjának szobrával, lefelé pedig az olasz miniszterelnökség kicsi palotájába futnánk bele, ha hagyja azt az állig fölfejverzett olasz csendőrség. Öt emeletes elegáns palota második és harmadik szintje közt lebeg a falon egy nagy ablak alatt Teréz emlékfülkéje, amelyben a Carmelita Szent bronz mellszobra látható. Teréz kezében tartott feszületet szorít a szívéhez, arca pedig fölfelé az ég felé néz a gyermekek határtalan bizalmával. feje fölött díszes majolika füzér húzódik, alatta pedig a felirat: ebben a házban, az egykori dél szállodában lakott a gyermek Jézuson nevezett Szent Teréz 1887. novemberében. Állították 1925. május 17-én. Éppen az emléktábla centenáriumára érkeztem, köszönöm is nagyon a kicsi dolgok nagymesterének, Teréznek. Akkor hát itt lakott, kérdem, és egyszerre erős ki is jelentem. Igen, méghozzá édesapjával és kissugával. Dél is járja már, amiért ilyenkor egyébként is imádkozni illik, így hát szépen nekifogok, én az utca szélről, Teréz pedig odaföntről. Együtt dicsérjük az urat. Előkerül persze az önéletrajz is, és emlékszem, hogy aprólékosan beszámol római zarándok útjáról, amelynek útvonala Párizs, Svájc, Velence, Pádua, Bologna, Loreto, Róma. De hát mit is keresett a mi kis Terézünk Rómában, és éppen 1887-ben? Először is a római rendkívüli szentévről. 13. Leó pápa papszentelése 50. évfordulójára rendkívüli szentévet hirdetett meg 1887-ben, hogy az olasz állam létrejöttével hátrányos helyzetbe került egyház tagjainak lelki megújulási lehetőséget adjon. Ebből az alkalomból az egész katolikus világ megmozdult, és főleg Európából indultak immár vonatokon Róma felé a zarándokok. A normandiai Lizió sem maradt kivétel, ahonnét a Szent Jakab plébánia szervezett zarándoklatot, amelynek 197 tagja közt ott találjuk a Martin család három tagját, az özvegy Louis papát és két lányát, a 15 éves Terézt és a kicsi Szelint. A Martin család lányai közül akkor már ketten, Pauline és Marie beléptek a Liziói Kármelbe, és Teréz is ide kapott meghívást. Fiatal kora miatt elutasították, de ő a zarándokot lehetőségeit felhasználva, szívében olyan pálapostolosan a pápához fellebbezett. Leghőbb vágya az volt, hogy a Szentatyától elérje a Kármel belépését. Ezt meséli el ő maga az Egy lélek története című könyvében, amelyet már fogadalmas kármelita nővérként írt. Hallgassuk a nem is csak első kézből, hanem egyenesen a lelkéből eredő napló részletét. Könyvét rendje előjáró anyjának ajánlja, neki meséli el a vele történteket. 6 napot töltöttünk el azzal, hogy sorra látogattok Róma főbb csodáit, és a 7-en láttam közülük a legnagyobbat, 13. Leót. Óhajtottam is ezt a napot, és ugyanakkor féltem is tőle, mert tőle függött a hivatásom, miután a válasz, amelyet a püspökútól kellett volna kapnom, nem érkezett meg, és önnek egyik leveléből tudta meg anyám, hogy már nem nagyon készséges irányomban, így egyetlen mentődeszkám a Szentatya volt. Azt elnyerjem, kérni is kellett, és az egész világ előtt merni kellett beszélni a pápával. Ettől a gondolattól megremegtem, hogy mit is szenvedtem én a kialgatás előtt, az egyedül csak a Jóisten tudja, meg az én drága Szelinem. Soha nem fogom elfelejteni, mennyire részt kért minden megpróbáltatásomból, mintha csak az én hivatásom az övé lett volna. Kölcsönös szeretetünket a zarándok a papjai is észrevették egyik este, miután annyian voltunk egy társaságban, hogy kevés volt az ülőhely. Szelin az ölébe vett engem, és olyan kedvesen néztünk egymásra, hogy egy pap felkiáltott: hogy szeretik egymást? Ó, ez a két nővér sohasem fog tudni elválni egymástól. Igen, mi szerettük egymást, de szeretetünk oly tiszta és erős volt, hogy az elválás gondolata nem zavarta meg bennünket, mert éreztük, hogy semmi, de semmi, még az óceán sem tudna elszakítani bennünket egymástól. Szeri nyugalommal nézte, amint az én kis sajkám a Kármel partjához közeledik, belenyugodott abba, hogy olyan sokáig marad az e világ viharos tengerén, ameddig csak a Jóisten akarja, biztos lévén afelől, hogyha rákerül a sor, ő is eléri majd vágyainak célját, a partot. November 20-án vasárnap, miután felöltöztünk a Vatikán szertartás rendjének megfelelően, vagyis feketébe, a fejünkön vállra hulló csipkekendővel, és beléptünk a Vatikánba, a Szent Atya kápolnájába. 8-kor mély megindulás vett erőt rajtunk, látva, amint belép, ahogy elmondja a szentmisét. Miután megáldotta a köréje gyűlt sok zarándokot, fölment a szent oltár lépcsőjén, és Krisztus helytartójához méltó pietásával mutatta meg nekünk, hogy valóban szent atya. A szívem erősen vert, és az imáim forróak voltak, mialatt Jézus leszállott főpapjának a kezébe, emellett telve voltam bizakodással, hiszen a napi evangélium ezeket az elragadó szavakat foglalta magában: ne félj, te kisdednyáj, mert az én atyámnak tetszett, hogy neked adja a királyságát. Nem féltem, reméltem, hogy hamarosan enyém lesz Karmel királysága. Nem gondoltam akkor Jézusnak ezekre a másfajta szavaira. Úgy készítettem el nektek királyságomat, ahogyan atyám nekem készítette el azt, vagyis keresztet és megpróbáltatást tartogatok a számodra. Így leszel méltó arra, hogy birtokba vedd ezt a királyságot, amely után áhítozol. Miután szükséges volt, hogy a Krisztus szenvedjen, és ezáltal menjen be az ő dicsőségébe. Ha az ő oldalán akarsz helyet foglalni, itt ki a kelyhet, amit ő maga is kívott. Ezt a kelyet a Szent Atya nyújtotta nekem, és könnyeim összevegyültek a keserű itallal, amellyel megkínáltak. A hálaadó mise után, amely őszentségét követte, kezdődött a kihallgatás. 13. Leó nagy karosszékben ült, egyszerű fehér reverendába és egy ugyanolyan színű kamaliába öltözve, és a fején csak egy kis pileórus volt. Körülötte voltak a kardinálisok, az érsekek és a püspökök, de csak úgy nagyjából láttam őket, mert a Szent Atyával voltam elfoglalva, sorban elmentünk előtte, mindegyik zarándok letérdelt, amikor rákerült a sor, megcsokolta a 13. Leó lábát és kezét, áldást kapott tőle, és két nemes testőr megérintette őt a szertartáshoz tartozóan, tudtára adva ezáltal, hogy felkelhet. Mielőtt a főpásztori szobába léptem volna, feltett szándékom volt, hogy beszélek, de meglátva reverend főtisztelendő urat a Szent Atya jobbján, éreztem, hogy alább hagy a bátorságom. Csak nem ugyanabban a pillanatban adták át nekünk az üzenetet, amely megtiltja, hogy beszéljünk 13. Leóhoz, mert már amúgy is túlságosan elhúzódik a kihallgatás. Drága szerinemhez fordultam, hogy megtudjam véleményét. Beszélj! Mondta ő nekem. A következő pillanatban a Szent Atya lábainál voltam, miután megcsókoltam a papucsát. Ő a kezét nyújtotta nekem, de ahelyett, hogy megcsókoltam volna, összekulcsoltam az enyémet, és arcára emelve könnyben úszó szememet így szóltam: Szent Atyám, nagy kegyet szeretnék kérni öntől. Ekkor a Szent Atya fölém hajtotta fejét is oly módon, hogy az arcom csak nem arcához ért, és láttam, hogy fekete és mély szemei rám szegeződnek, és mint a egészen a lelke mélyéig hatolnának. Szent Atyám, mondtam, jubileuma örömére engedje meg, hogy 15 éves koromban a Karmelbe lépjek. A hangom kétségtelenül remegett a felindulástól, a Szent Atya pedig reverend főtisztelendő úr felé fordulva, aki csodálkozással vegyes bosszussággal nézett rám, ezt mondta: nem egészen értem. Ha a jóisten megengedte volna, reverend főtisztelendő úr könnyen elérhette volna számomra, amire vágytam, de ő keresztet és nem vigasztalást akart adni nekem. Szent Atyám, mondta a nagy helytartó, egy gyermek akar a Karmelbe lépni 15 éves korában. Az előjárok éppen most vizsgálják meg a kérdést. Nos, gyermekem, felelte jóságos pillantással a Szent Atya, tedd azt, amit az előjárok mondani fognak neked. Kezeimet a térdére téve, erőm utolsó megfeszítésével esdeklő hangon mondtam: ó, Szent Atyám, ha ön igen mondana, mindenki úgy akarná. Merően nézett rám, és minden szótagot külön hangsúlyozva ezeket a szavakat mondta: ugyan, ugyan. Akkor fogsz belépni, ha jó Isten is úgy akarja. Hangjában volt valami magával ragadó és meggyőző, szinte még most is hallom. Mivel a Szentatya jósága felbátorított, szerettem volna még beszélni, de a két nemes testőr udvariasan megérintett, hogy keljek fel. Látva, hogy ez nem volt elég, karon ragadtak, és Reverony abbé segített nekik felemelni engem, mert én úgy maradtam, 13. leúr térdére tett összekulcsolt kézzel, és erővel vittek el a lábaitól. Amikor a Szentatya látta, hogy elvisznek, kezét az ajkamhoz emelte, majd felemelte, hogy megálljon. A szemem akkor megtelt könnyel, és Reverony abbé legalább annyi gyémántot láthatott benne, mint akkor Bayeux-ben. A két nemes testvér a szó szoros értelmében vitt az ajtóig, és ott egy harmadik közülük 13. leóérmet adott nekem. Céline, aki utánam jött, tanúja volt az imént lejátszódott jelenetnek, majdnem annyira megindult volt, mint én. Emellett azonban volt bátorsága ahhoz, hogy a Szentatya áldását kérje a Carmel számára. Reverony főtisztelendi úr bosszus hangon mondta, hiszen már megvan áldva a Carmel. A jó Szentatya azonban szeriden felelte. Ó, igen, megvan már áldva. Mielőttünk papa, édesapánk járó 13. Leó lábaihoz, a férfiakkal. Reverony főtisztelendi úr őhozzá kedves volt, úgy mutatta be, mint két karmelita nővér édesapját. A Szentatya különös jó indulata jeléül az én drága királyom az édesapám tisztes fejére tette a kezét, mint a valami misztikus jeggyel jelölné meg így, annak a nevében, akinek valóban a helytartója. Az én drága papámnak sok fáradtságába került, amíg a kiakatásról eljövet megtalált engem. Minden tőle telhetőt megtett, hogy megvigasztaljon engem, de hiába. A szívem mélyén nagy békét éreztem, mert tökéletesen mindent megtettem, ami csak módonban volt, hogy megfeleljek annak, amit a Jóisten tőlem kívánt, de ez a béke a mélyben volt, és a lelkemet keserűség töltötte el, mert Jézus hallgatott. Úgy látszott, hogy messze van tőlem. Semmi jelét nem éreztem jelenlétének. Ó, mindennek vége volt. Utazásomnak már nem volt többé varázsa, hiszen a célja hiányzott. Ezzel szemben a Szentatya utolsó szavai, mint a vigasztalók lennének. És valóban, nem voltak valósága a profitaiak? Minden akadály ellenére az, amit a Jóisten akart, beteljesedett. Nem engedte meg a teremtményeknek, hogy azt vegyenek, amit akarnak, hanem az ő, és csak is az ő akaratát. Idáig kicsi Szent Teréz naplója. A Szentatya nem teljesítette azonnal az ő kérését, hanem azt átutalta az előjárók akaratába. Akkor fogsz belépni, ha Jóisten is úgy akarja. Mire Teréz hazatért a római zarándok útjából, otthon várta az engedély, és így pár hónappal később, 1888. április 9-én végre beléphetett a Carmelbe. A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nevet kapta beöltözésekor. Az a kicsi labda maga Teréz. A gyermek Jézus kezébe került, aki megnézte, szívéhez szorította, és soha, soha nem engedte el. Lelkét 9 év szolgálat után 1897. szeptember 30-án fogadta magához a Jóisten. 1923-ban avatták szenté, majd az 1925-ös szent év keretében 11. Pius pápa avatta szenté, és tette a missziók és Franciaország patronájává. Igen, ha olyanok lesznek, mint a gyermekek, akkor bemehettek atyátok országába. Lizieux-i Szent Teréz 1887-es római szentébi zarándoklat a nyomában járva címmel Vértesajai László írását olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Programajánló következik.